95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Heves megyei Mátra Szent Imréhez tartozó Fallóskúton a béke királynője tiszteletére épült templom előtt június 30-án vasárnap Sarlós Boldogasszony búcsút tartanak. A délben kezdődő szentmisét Puskás Antal pálos tartományfőnök mutatja be. Az ünnepi szentmiséhez körmenet is kapcsolódik majd. Kádár László érsek teremtette meg az Egri Főegyház megyében a papi találkozók hagyományát. A megszokott helyszín Bélapátfalva helyett az apátsági templom felújítása miatt ebben az esztendőben is a feldebrői Szent Márton templomban gyűlt össze a papság Ternyek Csaba egri érsek hívására június 27-én. Mándi Zoltán, a papi lelki gyakorlat vezetője, Szent László király alakját felidézve elmondta, elképzelhető, hogy ezen ősi templomban is járt a szent életű lovak király. Majd a kis közösségek, egyházi mozgalmak, ifjúsági csoportok és a missziós munka jelentőségére hívta fel a figyelmet. Ezután Ternyák érsek köszöntötte a jubiláns lelki pásztorokat, valamint a felszentelt új miséseket és diakónusokat. A Szent Mise végén Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette az augusztus 1-től érvényes személyi és szervezeti változásokat. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye munkatársainak csoportja kereste fel a zalaegerszegi Mindszentineumot Erdő Péter bíboros vezetésével. A szakmai kirándulás a bíboros szentmiséjével kezdődött a Mária Magdolna templomban, ahol Mindszenti József bíboros sok évig plébános volt. Ezt követően megtekintették a hercegprímás életútját bemutató kiállítást és az egyház üldözés a kommunista diktatúra alatt című tárlatot. Az Európai Unió támogatását kérik keleti határaik megerősítéséhez a balti országok és Lengyelország. A négy miniszterelnök azzal érvelt, hogy az Unió Oroszországgal és Fehér Oroszországgal közös határa mentén kiépítendő védelmi infrastruktúra hatékony eszköz lenne a támadásokkal szemben. 100 milliárd forintnyi beruházás gyorsítja a távhőhálózat korszerűsítését, közölte az Energiaügyi Minisztérium. Az uniós modernizációs alap három magyarországi energetikai programot támogat. A távhőrendszer megújítását, zöldítését szolgáló két kiírás és az energiaközösségek létesítését ösztönző pályázat várhatóan ősszel jelenik meg. Visszafizeti a téves terheléseket az Apple alkalmazásboltja, közölte a Magyar Bank Szövetség. Az érintett tranzakciók kizárólag korábbi vagy jelenleg meglévő előfizetésekre vagy vásárlásokhoz kapcsolódnak. Átvette főpolgármesteri megbízó levelét Karácsony Gergely a Fővárosi Választási Bizottság elnökétől. Így újabb 5 évre ő töltheti be a főpolgármesteri tisztséget. Az október 1-én alakuló új fővárosi közgyűlést a 32 képviselő és a főpolgármester alkotja majd. A döntéshozók és a fiatalok közötti párbeszéd fontosságát hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára Keszthelyen a Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Magyar Ifjúsági Konferencia Szabad Egyetemének megnyitóján. Nagy Varga Zsófia a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Georgikon kampuszán tartott eseményén kiemelte, a minisztérium és a Nemzeti Ifjúsági Tanács 2024-ben stratégiai megállapodást kötött, amelynek első eredményeként májusban megnyitották az első egyetemi önkéntes pontot. Hozzátette, az Európai Unió féléves magyar elnökségének egyik legfontosabb programja lesz ősszel az Európai Ifjúsági Konferencia, amelyre minden tagállam küld fiatalokat, akik az uniós döntéshozókkal is találkozhatnak majd. Az idei Múzeumok Éjszakája programsorozaton 326 ezer érdeklődő vett részt, mondta el Vince Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. Az idei év egyik legnagyobb eredménye, hogy jóval szélesebb körű lett a múzeumok kínálata. A korábbi évekhez képest több vidéki helyszín kapcsolódott be a rendezvény sorozatba, és a vidéki helyszínek sokkal látogatottabbak voltak, mint korábban. Emelte ki Vince Máté, felidézve, hogy amikor 22 évvel ezelőtt elindult a múzeumok éjszakája, még egy Budapest fókuszú program volt. Hangsúlyozta, hogy nincs még egy olyan kulturális fesztivál Magyarországon, amely egyetlen éjszaka alatt ennyi embert mozgatna meg. Végül a szombati időjárásról. A sok napsütés mellett elsősorban az ország északkeleti harmadában lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, ott akár záporok is lehetnek. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb szombati nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai összeállításunkban megismételjük a Több mint zöld című miskolci környezetvédelmi konferencia bemutatását. A Fenntartható Városok Országjáró programsorozat részeként megvalósult eseményen a szakemberek a városi klímaadaptáció kérdéseit vitatták meg egymással. A Miskolci Városházán megrendezett konferencián többek között olyan kérdésekre keresték a választ, hogy nemzeti viszonylatban melyek a legnagyobb kihívások, legégetőbb problémák, vagy melyek azok a nemzetközi jó példák, amelyeket érdemes szem előtt tartani. A panel beszélgetésen Viskolc Bélát, a Miskolc Egyetem munkatársát, Petri Bernadettet, a Magyar Fejlesztő Ösztönző Iroda ügyvezetőjét, és Madarász Tamást, a Miskolc Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet intézetigazgatóját hallják.
A adaptáció, amikor adaptációról beszélünk egy városban, az tulajdonképpen mindig együttműködésekről szól. Együttműködés a lakosok, együttműködés a lakosság, a városvezetés, együttműködés a városvezetés és a vállalatok között. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy majdnem 4 évvel ezelőtt elindítottunk egy európai nős projektet, nem Miskolcon, hanem Kazincbarcikán, egy multinacionális nagyvállalat, és a helyi önkormányzatnak az együttműködését segítjük elő, iniciáljuk. És azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sok adaptációs problémát kipróbáltunk, főleg a kisléptékű adaptációs megoldásokat teszteltük városi környezetbe, és néztük a hatását. Polgármester úr említette 2022-t, az egy nagyon-nagyon szerencsétlen év volt az aszály miatt. Bármilyen hihetetlen a mi projektünknek, az első komoly siker az a 2022-es év volt. A multinacionális vállalat ekkor ismerte föl, hogy jó, rendben van, játszanak itt ezek a egyetemi emberek itt a kollégákkal, a vállalatnál, a klímaalkalmazkodásnál, de olyan kevés víz volt a sajóban, hogy a vegyipari vállalatnak a termelése került veszélybe, mert nem lehetett elegendő hűtővizet kivenni a sajóból. A projektnek több eleme van, lefolyási modellt készítettünk, feltérképeztük a területen megtalálható vizek mennyiségét, de a legfontosabb része az tulajdonképpen a városi, tehát a kommunális szennyvíz és az ipari szennyvíznek az újrahasznosítása. Egy pilot projekt keretében folyamatosan mértük most már több mint egy éven keresztül, hogy ennek milyen költségvonzatai vannak, és tehát a projektnek szerintem az egyik legkézzelfoghatóbb eredménye az az, hogy a vállalat elhatározott egy nagyjából 2-4 millió köbméteres nagyságú szennyvíz visszaforgató fejlesztést ennek a pilot üzemnek az eredményeképpen. Maga a pilot üzemünk az nem sokat, 1 köbmétert szokott termelni egy nap tiszta vizet, ioncserélt desztillált vizet nagyjából, viszont ez ennek a termelési adatai alapján minden további nélkül a méretnevelést el lehet végezni. Nagyon fontos, hogy Kazincbarcikán létrejött egy platform, amiben a vállalat és az önkormányzat együtt dolgozik, mi csak ott tanácsadói szerepet töltünk be. Nagyon fontos az, hogy például a csapadékvizet Kazincbarcikán már több mint 100 háztartásból nem elvezetik, hanem a vállalat által adományozott tartályokba gyűjtik, monitorozzák, hogy mennyi vizet gyűjtenek. Kikerültek ezek a tartályok a iskolákba, vodákba, szemléletformálás kapcsán. Tehát tulajdonképpen nagyon sok apró lépést próbálunk megtenni annak érdekében, hogy közösen tudjunk sikeresen alkalmazkodni. Mindig forrásokról beszélünk. a vállalat egy bizonyos forrást ennek a klímaplatformnak a rendelkezésére bocsájtott annak érdekében, hogy azokat a javaslatokat, próbálkozásokat, amiket a vállalat és a város közösen elhatároz, közösen tudnak csak alkalmazkodni, ezeknek legyen valamilyen pénzügyi alapja. Mi az egyetemen ezt a pénzügyi alapot a jövő kutatócsoporttal támogatjuk különböző javaslatokkal. Úgyhogy a direkt források nagyon-nagyon fontosak, úgyhogy lehet, hogy én tovább is adom most a szót.
Nagyon szépen köszönöm, ugye én vagyok ezen a panelen az egyetlen kakukktojás, aki nem ilyen tekintetben klímaadaptációs, vagy ez kapcsoló kérdéseknek a szakértőikén ül itt, és éppen ezért szeretnék inkább egy módszertant behozni ebbe a gondolkodásba. Ugye elhangzott nagyon sok ténybeli állítás, ami leírja a Miskolc és a régió kihívásait, de ha jól gondolom, ezek csak ilyen említés szinten hangzottak el is, számtalan elemet lehetne még behozni ebbe a gondolkodásba. Kiemelném ezen a téren a fenntarthatóság és az innováció kapcsolatát, mert lehetünk mi itt a stratégiaalkotásban akármilyen okosak, magát a módszert, magát a gyakorlati megvalósítás mindenféleképpen az innováció fogja elhozni, és az innovációnak a helye az pedig az egyetem, akárhogy is nézzük, és éppen ezért azt gondolom, hogy ha gyakorlati változást akarunk elérni, akkor továbbra is az egyetemre kell támaszkodni. Most a második lépés az az, hogy szeretünk úgy gondolni erre a klímaadaptációra, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz út, meg nyögvenyelős, meg rengeteg pénzbe kerül, meg egyáltalán, és ez mindig az. Csak a helyes szemlélet az talán az, ami Európa más részeiben érvényesül, hogy nagyon jó, adaptálódjunk, végezzük az adaptációt, mitigációt, de kinek kell megfizetni azt, ami besz kerül. És erre a válasz az, valójában nem az egyébként, hogy azoknak a szereplőknek, akik elvégzik a feladatot, mert itt van egy nagyon komoly Európai Uniós kötelezettségvállalás arra, hogy ne annak kelljen helytállni ezeket a változásokat, vagy ne csak annak kelljen, aki egyébként elszenvedi, hanem lehessen részesülni azokból a forrásokból, amelyek erre rendelkezésre állnak. Ugye ez egy ilyen sokadik mantra lenne, hogyha megint elmondanám azt, hogy mennyire fontos, hogy részesüljünk ezekben a programokban, ezért azt nem teszem meg, inkább azt a módszertant hoznám be, hogy tudunk jobbak lenni. Ugye mi azt vizsgáltuk meg nagyon sok európai példában, hogy például lehívási arányok, akár klímaadaptációra, vagy bármely más fenntarthatósági kérdésre, vagy nem is közvetlenül fenntarthatóságra, mondjuk egy digitalizációra, az hogy tud jó lenni, mitől jó, jobbak más szereplők, mint mi. És azt találjuk az egyenlet végén, hogy az együttműködés az, ami nagyon sokat segít, mert az egyetem a kutatócsoportoknak az innovációval kapcsolatos tudásbázisa az elefántcsontorony marad, hogyha nem hozzuk le az emberekhez. És ha nem alakítjuk ki az emberekben is azt a tudatosságot, hogy ez egy alkalmazott tudomány kell, hogy legyen, ahol mindenkinek valahol a fejében kell lennie annak, hogy itt van egy módszer, amit kidolgozott egy kutatói csapat, és ezt nekem a mindennapi élet követnem, alkalmazkodnom kell, és ez egy fontos. Tehát ezzel tudjuk társadalmiasítani ezt a folyamatot. És ha ezt megtesszük, akkor sokkal könnyebb lesz projekteket építeni, hiszen minden projekt, ami sikeres a forráslehívásba, a szektorok közötti együttműködésre épít, ahol a szektorok nagyon távol állnak egymástól nagyon sokszor. Nem is biztos, hogy mindannyian éppen a fenntarthatóság területén mozognak. És én arra szeretnék mindenkit sarkalni, és biztos erre számos lehetőség adódik még a beszélgetésben, illetve a szakértői panel is, hogy gondoljuk át, hogy hogyan tudjuk a szereplőket úgy összekapcsolni egymással, hogy ki tudjunk alakítani egy forrás térképet, és közösen el tudjunk haladni az úton. Itt vannak források az önkormányzatok számára, vannak olyan programok, amik célzottan az egyetemre vonatkoznak, láttam, hogy van a H2020-as gyakorlat, tehát itt azért létezik már egy olyan meglevő gyakorlat, amire támaszkodni lehet, viszont az állampolgárok bekapcsolása óhatatlanul fontos, és ezt is valahol egy nélkülözhetetlen feltételeként kell tekinteni, mind a forrásszerzésben, mind a fenntarthatóságban.
Én a Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetet képviselem, és a kollégáimmal vízgazdálkodási kérdésekkel foglalkozunk, kiemelten a felszín alatti vízkészletek gazdálkodásával. Az köztudott, hogy Magyarországon a felszín alatti vízkészletek óriási jelentőséggel bírnak, elsősorban az ivóvízellátás miatt. Miskolc térségében mondhatjuk azt, hogy egy nagyon különleges és kedvező helyzetben vagyunk, azért, mert a város ivóvíz készletét döntően a Bükki karszt készlet biztosítja, ami egy speciális és különleges helyzet. Egyrészt egy nagyon jó minőségű vizet biztosít a városnak, másrészt kiváló élvezeti értékű, jó ízű vizet biztosít. Harmadrészt energetikai szempontból is egy nagyon kedvező helyzet, mert még mondjuk egy alföldi városban úgy kell elképzelni a víz ellátás kérdéseit, hogy a lábunk alatt van egy szivacs, ami meg van töltve vízzel. Mondjuk mi úgy gondolkodhatunk, hogy a városhoz képest kiemelt helyzetben van egy tartály, egy nagyon összetett geometriájú tartály, ahonnan nyilván nem teljesen csak gravitációsan, de egy nagyon komoly gravitációs hajtás hozza le a víznek a jelentős részét. Ennek a bája, a szépségei, előnyei és a veszélye is ismertek. A kérdés az, hogy az éghajlatváltozás hogyan befolyásolja ezt a szakterületet és Miskolcnak a kitettségét, akkor azt kell látnunk, hogy a fő hatás az egyrészt a hőmérsékleti anomáliák, másrészt pedig a csapadék éves eloszlásának a változása. Tehát tudjuk azt, hogy a Kárpát-medencében nem annyira az éves átlagos csapadék mennyiségnek az abszolút változása megfigyelhető, hanem a csapadéknak az éves eloszlásának a szélsőségessé válása. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyi eső, az nem csendes esőként esik a területre jellemzően, hanem hirtelen nagy intenzitású zivatar, zápor eseményekként. És ennek az a hatása, hogy ilyenkor, és ezt már érintették többen a kollégák, annak a csapadék mennyiségnek sokkal nagyobb hányada fut le a felszínen, és jut be a felszíni befogadókba, és elhagyja a várost, vagy éppen a vízgyűjtő területet, és sokkal kisebb aránya szivárog be, ami pedig kulcsfontosságú a vízkészleteknek az utánpótlódása szempontjából. Még egy tényező az, hogy jelentősen csökkent a hóformájú csapadéknak a mennyiség, az aránya, amely a Bükki területeken a beszivárgás, a téli beszivárgás szempontjából kulcsfontosságú. És ennek az az eredménye, hogy a kollégáimmal 30 éve egészen egyedülálló az országban működtetünk egy monitoring hálózatot, amely a Bükkben, kutakban, forrásokban fontos hidrogeológiai paramétereket mérünk és rögzítünk. Úgy kell elképzelni, hogy milliós nagyságrendű adat áll rendelkezésre a rendszer folyamatainak a megértésében, és egy új referencia év a számunkra 2010-es év lett, talán sokan emlékeznek arra, amikor a városban talán 3 váratlan árvízi esemény is volt, meglepve sokunkat, a szakmát is, azt gondolom, nem csak a városüzemeltetés kérdéseit, és egy éven belül az adataink mutatják, hogy nem csak a karsztvízszínnek a legmagasabb mért értékét, hanem a legmélyebb leürülési értékét is mértük. Tehát jól bizonyítja azt, hogy kiszolgáltatottabbá válunk, egyrészt vízellátás, ivóvízellátás szempontjából, másrészt pedig árvízvédelmi szempontból, a karsztvillám árvizeknek a szempontjából, de majd erre talán még kitérünk. Szóval valójában el is kezdtem a szélsőséges forgatókönyvekről beszélni. A szélsőséges csapadék eseményeknek az egyik hatása az lehet, hogy ha hónapokon, heteken keresztül nincs kellő csapadékmennyiség fenn a Bükkben, akkor úgy kell elképzelni, mint egy lyukas tartály a Bükki fennsíkot, vagy a Bükk hegységet. Ha van csapadék, akkor az töltődik, közben alul űrül a forrásokon keresztül pedig, és felszín alatti árampályákon, de ha nincs csapadék, akkor az ürül, és egyre kevesebb lesz az ivóvízkészlet a területen. Nem gondolom, hogy nekünk közvetlen veszélyhelyzetre kell készülni, de az elmúlt évek felhívták a figyelmet arra, hogy hamis az az elképzelés, hogy mi a Kárpát-medencében itt korlátlan vízkészletekkel rendelkezhetünk. Tehát ezt fontos tudni, és a mért adatok látják. Szakmailag érdekes az, hogy ahogy említettem, van egy 30 éves adatsorunk a bükki vízkészleteknek a vízszintjeire, hozamokra. Ez egészen egyedülálló az országban, de nem csak az országban, és itt már komoly big data feldolgozó eszközökkel is lehet ezt az adatbázist megszólítani, nem csak hagyományos mérnöki eszközökkel. Ami még érdekes, és talán erről kevés szó esik, hogy ez a hidegvizes karsztrendszer, ez akár tetszik, akár nem, hidraulikailag kapcsolatban van az alatta lévő melegvizes karsztrendszerrel. Egymásra támaszkodnak, hagynak egymásra. Hogyha felül csökken, leűrül a hidegvizes rendszer, akkor az hatással lesz a melegvizes karsztrendszerre. Vagy hogyha a melegvizes karsztrendszerben bizonyos beavatkozásokat eszközölünk, akkor az hatni fog felette a hidegrendszerre. És az elmúlt éveknek vannak olyan megfigyelései, hogy amik arra utalnak, hogy ez a rendszer sokkal összetettebb és komplexebb, mint ahogy mi gondoljuk, és az egymással konkuráló mindegyik legitim vízkivétel, vagy vízigény, energetikai, turisztikai, ivóvíz kérdés, ezek egymásra hatással vannak, és ezek a hatások akkor válnak intenzívvé, amikor a szélső helyzetekbe kerül a rendszer. Tehát amikor leűrül a karszt, vagy üresebb, mint az átlagos, akkor olyan adatokat kezdünk észrevenni, amit mi sem biztos, hogy tudunk rögtön értelmezni, és teljesen új mélységeibe kell belenéznünk a hidrogeológiai modelljébe a bükki karsznak. A másik szélsőség pedig a villámárvizek kérdése, és ahogy említették már többen kollégák, nagyon sok triviális, és nem is annyira forrásokat igénylő megoldás van a lakosság kezében és a város kezében, amiben el kell indulni azért, hogy a múltkor végeztem egy egyszerű számítást, én a Berekalján egy rövid utcában lakok, hogyha mondjuk két darab 200 literes hordót kihelyez valaki, és a tetőjéről jövő vizeket megfogja, és azt mondjuk egy hónapban 800 liter vizet, vagy 600 liter vizet megfog, akkor 7 hónap alatt az 6-7 köbméter víz, amit én meg tudok fogni, és akkor, amikor nagyon intenzív csapadék esemény van, nem engedek rá, ne adj Isten, a szennyvíztisztító rendszerre, vagy a csapadékgyűjtő rendszerre, betárolom, és utána 2 hétig azzal vagy öntözöm a füvet, vagy a paradicsomot, vagy egyszerűen csak elszivárogtatom, és ennek nagyon komoly, egy 30 házas rövid utcában ez éves szinten 150-180 köbméter víznek a helyi megtartását jelenti, és ez egyetlen rövid utca. Hogyha ezt kiterjesztjük mondjuk egy kertes házas területre, ezek nagyon komoly hatással lehetnek az adott terület vízgazdálkodására.
Nagyon örülök neki, hogy elhangzott az adat az előző kijelentésben, mert azt látjuk, hogy ahogy az uniós projekteknek, vagy egy lépést visszamenve a munkaprogramoknak, hiszen abból derül ki, hogy mire ad pénzt az EU, hogy a munkaprogramoknak a tervezését elnézzük, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb esetben adatalapú megközelítésre van szükség, ami természetesen nem meglepő, és éppen ezért pont az adat a big data által ellátható technológiák tudnak olyanok lenni, amik behoznának ide esetleg olyan új forrásokat is, amelyek nem feltétlenül mondjuk a Horizon Life és városfejlesztés számságából kerülnek ki, hanem éppen mondjuk a Digitális Európa programra reflektálnak. És hát azért is mondom el ezt a példát, mert az ember hajlamos arra, hogy ne gondolkodjon ki a dobozból, és kicsit lineárisan tekintünk mi erre az egész forrásszerzésre, meg az egész EU-s szakpolitikára, és hát azt mondjuk, hogy fenntartatóság, és akkor felcsapjuk a vonatkozó 2-3 darab forrás, pedig sokkal inkább horizontálisabb forrásszerzésről van itt szó. A másik lényeges elem, hogy most egy tervezési időszakban vagyunk, nyilván van egy leköszönő parlament, egy leköszönő bizottság, és én rendkívül fontosnak tartanám, hogy most tekintsünk erre egy új kezdetként. Mert mint Magyarországon és egész Közép-Kelet-Európában nem nagyon szeretünk részt venni a konzultációkon, nem mutatjuk meg magunkat az intézményrendszer előtt, tehát vagyunk mi itt a mi kis buborékunkban, és azt várjuk, hogy valahogy az EU intézményrendszer mégiscsak ismerje azokat a folyamatokat, amelyek itt itt vannak, de nem ismeri. Azokat az adatokat ismeri, amelyeket az ernyős szervezetek elé tárnak. És éppen ezért olyan javaslatcsomaggal is készülünk, ahol kicsit rávilágítanánk arra, hogy a városnak mondjuk milyen úgynevezett európai szintű szervezetekbe kéne megjelennie, bekapcsolódni a munkának, az egyetemnek hol kéne egy saját platformot teremteni, hogy ezek az adatok, ezek a problémák, amikre önök rávilágítanak, ezek jussanak el az uniós döntéshozóhoz, mert akkor készül arra akcióterv. Ha ezt nem jutatjuk el, akkor senki nem fogja helyettünk megtenni. Azért sikeresek Dél-Európában is, és ugye direkt nem csak Nyugat-Európát mondom ezen a téren, mert kifejezetten túlmozogják az ő saját problémáikat, minden lehetséges pontra eljuttatják, levelet írnak, tanulmányt készítenek, különböző színes szagos anyagokat gyártanak, és meg is van az eredménye. Tehát van olyan uniós forrás, ahol még a nyugat-európai lehívást is magasabb arányokat érnek el a túlmozgásos spanyolok és olaszok. Tehát nekünk ebből a példából tanulnunk kell, ott kell lennünk az asztalnál, ugye ismert, aki nem ül az asztalnál, az a menün van, úgyhogy nem szabad, hogy más európai problémák fontosabbak legyenek, mint a mi kihívásaink, és ebben azt gondolom, hogy kevesek vagyunk, mint Magyarország, össze kell fognunk regionálisan, és úgy eljutnunk az uniós döntéshozatal felé.
Hát ez nagyon érdekes, mert az ember lejár Spanyolországba egy ilyen live projekt kapcsán, és azt látja, hogy amikor mi elkezdtük a mi live projektünket, ez volt a második magyarországi koordinációi live projekt az Európai Unióban, és Spanyolország, mikor lementük, és kiderült, hogy nekik van velünk párhuzamosan 138 darab, egy picit úgy visszaököltem. Mondok egy példát rá, nem voltunk egy városban, ahol a város klímaalkalmazkodás kapcsán a teljes belváros felújította. Az ötlet végtelenül egyszerű volt. Azt mondták, hogy készítenek 5 utcát fehér színű aszfalttal, egyet megcsinálnak hagyományos sötét színű aszfalttal, monitorozzák végig az aszfaltnak a hatását a hőmérsékletre. Ja, több mint 65%-át az útfelújításnak kifizett az Európai Unió. Tehát ez hihetetlen, tehát ez az a innovációs készsége, ahogy ők megtalálják azt, hogy ezekhez a forrásokhoz hogy lehet hozzájutni, hát az valami hihetetlen volt. Visszatérve viszont a vízzel kapcsolatban, amit Tamás mondott, én Tapolcán lakom, és nagyon sokszor sétálok Tapolcán, és mindig rettegve gondolok arra, hogy egyszer jön egy nagyobb méretű árvíz. Kazincbarcikán elvégeztük a lefolyási modellezést, szerintem mindenféleképpen nagyon szükséges lenne Miskolc városba is elvégezni, és a néhány röngáttal, néhány apró beavatkozással nagyon komoly eredményeket lehet elérni a kockázatoknak a csökkentésében. A legmeglepőbb felfedezésünk, terepbejárásunk Kazincbarcika környékén az volt, hogy több mint 100 évvel ezelőtt nem röngátot, hanem kőgátokat építettek, amiről viszont maga az, a tudatunk az elfelejtkezett, és vissza a Big Data-hoz mindent nyilván tartani. Kazincbarcikán fakatasztert készítünk, ugye vízmegtartó képesség szempontjából nagyon fontos. Fákat is ültettünk, vagy 2000 darabot, de ez nem érdekes. Viszont az, hogy ezeket a pontokat, ezeket az információkat egybegyűjteni, ez szerintem a Modern Városok programnak egyik kulcseleme kell, hogy legyen, és én biztos vagyok abban, hogy az egyetemi kollégáim ezekben mindenben abszolút partnerek tudnak lenni, tapasztalat és mindenféle szempontból. A források azok azért azt kell mondjam, hogy azért hiányoznak, mert ezeket a forrásokat nagyon nehezen tudjuk elérni, de bízunk benne, hogy azért a jövőben ez javulni fog.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben megismételtük a Több mint Zöld című miskolci környezetvédelmi konferencia bemutatását. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm műsorunk minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. a mai alkalommal megtudhatják, hogy hogyan védi Harmos Krisztián, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nógrádi Tájegység vezetője a mocsári teknősök tojásait az Ipoly mentén. Igazából nagyon izgalmas ez a beszélgetés, mert mi most konspirálunk. Nem mondhatjuk el, hogy hol vagyunk, ugye? Csak úgy nagyjából valahol az Ipoly mentén.
Igen, a középső Ipolyvölgy egyik homokos talajú magaslatán vagyunk, amit mocsarak vesznek körül. Közelebbről azért nem nevezzük meg a helyszínt, mert itt található Nógrád megye legnagyobb mocsári teknős tojásrakó helye, és nem biztos, hogy azt jó, ha mindenki tudja.
Kipasztaná valaki? Valamiért?
Nem erre gondolunk, inkább arra, hogy megnövekszik a terület zavarása, ha ezt többen megtudják.
Most június 18-a van? Milyen időszak ez most a teknős tojások szempontjából?
A mocsári teknősök tojásrakása az egy átlagos évben május végén kezdődik meg itt az Ipolyvölgyben. Most az idei év az különleges volt ugye az időjárása, és most már megkezdődött, május 13-án találtam az első lerakott fészkeket, és úgy július elejéig szokott tartani a tojásrakásuk. Most a középső időszakában vagyunk ennek.
Az első lerakott fészket, de hát hogy lehet megtalálni egy teknős fészket? Lehet, hogy nem jó elmondani, tehát az nem úgy néz ki, mint egy madárfészek.
Egyáltalán nem úgy néz ki. A mocsári teknős az laza talajba, lehetőleg ritkás növényzetű felszínre kapar egy olyan átlagosan 10 cm mély körte alakú üreget a hátsó lábaival, és ennek az üregnek az aljára rakja le a tojásait. Ezen a helyen 6 és 20 lerakott tojás közti mennyiségeket találtunk eddig, tehát a legkevesebb 6, a legtöbb 20 volt, és ezt miután lerakta, visszakaparja, és ledöngöli a haspáncéljával. Tehát ilyen felnőtt mocsári teknős nőstények haspáncélja méretű ledöngölt kis homokfelszíneket kell keresni, ami nem könnyű, mert sok mindennel összetéveszthető.
Én, amíg beszéltél, azt néztem a szememmel, hogy hol van itt a víz, vagy hol a mocsár.
Itt mocsarak vesznek körbe minket, csak innen nem látni erről a helyről.
Mert hogy ez ilyen füves rész, de azért látok itt egy rácsot.
Igen, igen, igen.
Az miért van itt?
Itt rács mögé kerülnek a teknősök. Az a tapasztalat, hogy a mocsári teknős fészkek nagy részét, akár az összeset minden évben, elsősorban a róka, másodszorban a borz kifosztja. Kikaparják, megeszik a tojásaikat, és védelem nélkül gyakorlatilag elmarad az állomány megújulása, elmarad a sikeres szaporodásuk.
Melyik ujjadat harap, de most melyiket véd, a borzot, a rókát vagy a teknőst?
Ebben a szituációban a teknőst védjük. Ugye a rókának egy vacsora marad el, a teknősnek meg a teljes szaporodása.
A róka gyéríthető dúvad, ugye? Hát akkor miért nem lövitek ki?
A vadásztársaság gyéríti rendszeresen, de hát olyan nagy a hazai rókállomány, hogy gyéríteni lehet, tehát becsületesen végzi itt is a vadásztársaság a rókállomány meg a borzállomány szabályozását, de hát nem bírni velük.
Két bot van a kezedben, meg hoztál ki egy nagy szatyor szöget, merre tovább?
Most elkezdünk keresni mocsári teknős fészkeket, amit még nem fosztottak ki a ragadozók, és akkor utána levédjük őket.
Akkor ez egy versenyfutás, ugye? Az idővel, meg a rókával.
Igen, igen, igen. Ez kifejezetten egy verseny, melyikünk a gyorsabb, ügyesebb. Általában ők győznek.
Azért ne adjuk fel a reményt, merre tovább akkor?
Erre indulunk el.
Mit vigyek?
A nyíltabb növényzetű helyeken.
Mert hogy vannak itt botok is, meg a szög. A szög is itt maradt.
Az itt marad, hát azt majd utána. Először keressük a fészkeket, megjelöljük, ha találunk, és akkor utána hozzuk a rácsot, a szöget, úgy védjük le.
Látunk itt kis botokat, ugye? Már leszúrva.
Igen, igen. Azok jelölik a már lementett fészkeket. Az idei évben eddig 48 fészket sikerült lementenem, de közben a rókák, borzok már legalább 150-et kifosztottak.
250 fészek, az testvérek között is 400 teknős, hiszen ugye hímek is vannak, amik nem raknak tojást. Ez egy fontos teknősös pontja ennek a vidéknek?
Ennek a vidéknek mindenképpen nagyon fontos, tehát Nógrád megyében olyan, amire azt gondoljuk ráadásul, hogy természetes teknős állomány, mert itt természetes mocsarakban él, olyan nehez fogható nincs, az biztos, hogy ez több százas, de sajnos magának az állománynak a méretét nem ismerjük. Nem lehet így meghatározni, hogy egy teknős egy fészek, mert nem minden teknős nőstény rak minden évben, már ivaréret sem minden évben rak, viszont egy teknős nőstény rakhat kétszer is egy évben.
Mindig tanul az ember, merre tovább itt bevágunk. Aha, itt azért látszik, hogy látod, ott él a borz, nem?
Róka. Ez róka. Egy róka kotorék. Hát most már nincs lakva, még a tavasszal lakott volt. Itt látsz kifosztott fészket.
És látjuk a tojásokat is szana szét, a héjakat.
Kikaparja, megeszi. A mocsári teknősről jelenleg nem gondoljuk azt, hogy nagyon veszélyeztetett lenne, mert még sokfelé előfordul Magyarországon, ami részben abból következik, hogy nagyon sokan befogják.
Még mindig?
Még mindig átviszik horgásztavakra elsősorban, beviszik a kerti tavukba, aztán onnan megszökik, tehát gyakorlatilag bárhol találkozhatunk Magyarországon mocsári teknőssel, viszont ezeknek csak töredéke szaporodó állomány. Ráadásul nem nagyon tudjuk, hogy mennyi fiatal van. A mocsári teknős az szabad körülmények közt is több évtizedig él, tehát 50 év fölötti kort is bőven elérnek, és általában az állomány vizsgálatoknál, állománybecsléseknél a felnőtt állományt észlelik a kutatók. Abban nem rossz a helyzet még egyáltalán Magyarországon, különösen a síkvidéken, viszont azt nem tudjuk, hogy mennyire újul meg ez az állomány. Tehát lehet, hogy a nagy problémák, amit most próbálunk kezelni ezzel a fészekvédelemmel, ezek egyébként évtizedek múlva jelentkeznének, mert egyszerűen nincs pótlás.
Nem akarom mondani, hogy kopintottátok a módszert, de ez a fészekőrzés a tengeri teknősök esetében már régóta bevált taktika az ellen, hogy kifosszák a fészkeiket.
Sőt, a mocsári teknős védelmi intézkedésként is kopintottuk.
Te kezdted el konkrétan?
Magyarországon, igen. Magyarországon mi kezdtük el madártani egyesületes kollégával, de külföldön már csinálták.
Itt is egy kifosztott fészek.
Igen.
Kifosztott. Finom a tojás? A teknős tojás?
Meg lehet kérdezni a rókától. Neki valószínűleg ízlik, mert nagyon sokat meg tud enni.
Hát egy-egy fészekben ugye minimum 6 darab van, és ide értünk egy már levédett, biztonságban lévő lezárt fészekhez. Légy szíves, mondd el, hogy mitől biztonságos, hogy lezárt?
Ilyen nagyjából 50x50 cm-es vafrácsokat rögzítünk le a talajhoz, amelyeknek a rács köze nem lehet nagyobb 3 cm-nél, mert ha nagyobb annál, akkor bekapar a róka, illetve hát oldalról is ki tudja ásni, emiatt meglehetősen nagy szögekkel, illetve ilyen sátorcövekekkel rögzítjük le. Aztán sajnos vannak olyan dörzsölt róka egyedek, amelyek ezzel is megküzdenek.
Mondtad, hogy élt itt, reméljük már csak élt itt egy szuper róka?
Igen, én szuper rókának nevezem, az ellen nem nagyon tudtam levédeni. Bármennyi ráccsal, bármennyi szöggel védtem le a fészkeket, ő addig kaparta, még el nem érte. De idei évben eddig a 48-ból még egyhez se nyúltak hozzá, legalábbis úgy vettem észre eddig.
És akkor mi lesz, ha ki kell a kis teknős?
Kis teknősök, azok nyár végén ősszel kelnek ki, viszont az itteni vizsgálatok alapján ezeknek a háromnegyede tavasszal hagyja el csak a fészket. Tehát nagyjából olyan egynegyedük az, ami ősszel még ki is megy a fészekből, és bemegy a vizekbe. Háromnegyedük viszont áttelel, és csak tavasszal megy ki. Aztán ők, hát mennek, vannak olyan egyedek, amik így a fészek körüli fűben bujkálnak napokig, utána indulnak neki, vannak, amelyek azonnal neki indulnak, és úgy bújnak el. Általában meglehetősen hosszú idő lett egy-egy ilyen kis teknősnek, még az, akár az itteni 1-200 méterrel lévő vizekhez is odaér.
Most bocs, ki kell a kis teknős, és ugyanitt marad télire?
Igen, a három
összebújnak.
Negyedik, nagyjából. Nem bújnak össze, ott maradnak a fészekben. Hát ők úgy kelnek ki, hogy nagyon közel vannak egymáshoz, mert egy csoportba van lerakva a tojás, tehát egymással érintkezve, és akkor úgy ott vannak.
Ez érdekes, és akkor átbújik a rács közén a kis teknős, amikor ki kell?
Igen. Egy részük még a rács alatt, ami le van rácsozva, ugye, meg aztán a környező fűcsomókba, növények tövébe, régebbi rókakaparásokba szoktak még bebújni. Tehát ők általában nem rohannak a vizek felé.
Úgy értettem, hogy nem kell eltávolítani a rácsot, amikor kikelnek, mert átférnek a közé.
Átférnek rajta, így van. Tehát 2 centinél kisebb rács köz már nem jó nekik. A 2 centi sem még kijönnek.
Egyébként nem csak mocsári teknős él Magyarországon, bár jó lenne, ha csak az élne, de nyilván talán itt is már felbukkant a vörösfülű ékszerteknős?
Konkrétan itt szerencsére nem ismerjük. Tehát a környéken igen, tehát az Ipoly-völgyben van, de ezen a helyszínen még nem ismerünk ékszerteknőst. Az a probléma, hogy most már néhány éve rendszeresen jönnek hírek arról, úgy Magyarországról, hogy természetes körülmények között szaporodik is. Korábban csak azt tudtuk, hogy sok ékszerteknős van kint a vizekben, de most már évek óta egyre több fészekrakó, illetve fészket elhagyó kisteknőst is észlelnek különböző helyeken. Igen.
és azt mondják, nem tudom, nem vagyok etológus, hogy kicsit életképesebb, mint a mocsári, az kicsit bamba, néha még le is zavarja őt az ékszerteknős a napozó fájáról.
Ellentmondásos megfigyelések vannak, én konkrétan láttam már olyat, hogy egy nagy ékszerteknős hátán napozott egy egyébként felnőtt, de nála kisebb mocsári teknős. Tehát vannak ilyen esetek is, de igen, vannak olyanok, hogy megharapják, elüldözik a napozó helyekről a mocsári teknős, de a legnagyobb probléma az a kórokozók, élősködők terjesztése talán.
Erről már beszéltünk egyszer, hogy a kétéltűeket pusztítja, ritkítja, tizedeli mindenféle gomba. A teknősökkel is így állunk?
A mocsári teknős esetében még nincsenek bizonyított ilyen esetek Magyarországon. Csak nagyon erősen lehet gyanítani, meg bármikor megtörténhetnek ezek. Minél több fogságban tartott teknős kerül ki a természetbe, annál nagyobb az esélye, hogy valamilyen vírus, baktérium, gomba, féreg élősködőik vannak még a teknősöknek. Ezeket találták már hazai vad teknős állományokban, bizonyos métejeket, de még ehhez köthető megbetegedést, pusztulást nem, viszont hát nagyon nehéz vizsgálni őket.
Nem tartalak fel a munkádban, merre tovább?
Erre
egy fészket már találtunk, ami le van védve, kettőt, ami ki volt fosztva. Hármat, bocsánat.
Sok lesz.
Itt a negyedik, ötödik, ez a hatodik. Igazából ez egy teknős Armageddon, ami itt fogad minket, mert ott egy fészek, ott egy fészek, ott egy fészek, ott egy kifosztott fészek.
Igen, ez az. Átlagosan 10-12 közötti az átlagos tojásszám, ugye akkor számoljuk ki, 100 kifosztott fészek, az legalább 1000 kisteknőst jelent, viszont 100 megmentett is, 1000 kisteknőst jelent. Voltak évek, amikor 100 fölötti fészket sikerült lementenem, úgyhogy ki is mentek belőle a fiatalok.
Na most találtál egy helyet, ahol teknős,
de nem az,
fészek lett volna.
Igen, hasonlított, de nem az.
Izgalmas. Már lehet, hogy neked már unalmas 13 év után.
Nem unalmas. Fárasztó, de nem unalmas. Sőt, mondjunk oda, ott szokott lenni a legtöbb. Hát, ha találunk, ezt is most fosztotta ki a napokban, ezt is. Ilyen kis fapöckökkel jelölöm azokat is, amik ki vannak fosztva, tehát látom, hogy mik az újak. Így tudom tulajdonképpen lekövetni a tojásrakás lefolyását évről évre, mikor kezdődik, mikor csúcsosodik ki.
Miért fontos a teknős nekünk, vagy a természetnek?
Ugyanazért tulajdonképpen, mint az összes többi faj, ugyanazért fontos a mocsári teknős is. Ezt lehetne ragozni, hogy miért, tehát lehetne tudományos érveket, érzelmi érveket, kulturális érveket hozni mellette. Rengeteg ilyen van.
De hát ha magyarázni kell, akkor ez már baj, nem?
Hát igen, én így szoktam gondolni, hogy általános iskolai biológiai tanulmányok után már úgy sejtheti az ember szerintem, hogy nem jó dolog az, ha minél kevesebb élőlény vesz körül bennünket. Kihatással van az emberre is.
Most találtunk végül is egy még meg nem jelölt fészket. Most amit kopogtatod? Még...
Igen.
Hát most a kopogás mit mutat meg?
Az azt mutatja meg, hogy ha kong, akkor biztos, hogy fészek. Ebben még nem vagyok biztos. Tehát néha nagyon egyértelműen mutatja, hogy egy üreg van itt a megszilárdult homokkéreg alatt. Picit ilyenkor óvatosan fölülről bele szoktam nyúlni, és már érzem is, hogy alatta van üreg, tehát nem nyúlok bele tovább. Ezzel nem bántottam a fészket, úgyhogy ez 100%, hogy egy teknős fészek.
Következő lépés, hogy megjelölöd a fészket.
Levédem, csak oda kell elmenni egy rácsért.
Ja, hogy van egy rács lerakat.
Igen, már közelebbi elfogyott.
Megyünk a rácsért, eléggé egyenetlen a talaj, ezt a disznó túrja fel, vagy túrta fel?
Igen, vaddisznók van úgy, hogy egész nagy területeket föltúrnak itt. Amikor elkezdtük ezt a fészekvédelmi tevékenységet, azt hittük, hogy komoly problémát okoz majd a vaddisznó is, de aztán kiderült, hogy nem. Egyetlen egy esetben volt olyan vaddisznó tevékenység észlelése, amikor úgy tűnt, hogy szándékosan a fészket fosztotta ki. Más esetben volt olyan, hogy nagy területet feltúrt, és éppen ott volt fészek, és megette a tojásokat, de olyan a 12 év alatt egyetlen egy fészeknél bizonyosodott be, hogy ott tényleg a vaddisznó szándékosan kitúrta, úgyhogy itt nem probléma a vaddisznó, úgy tűnik.
Megvan már a rács, rákerül a tojásokra. És akkor levered a szögeket, itt a szöggel rögzített szorítod a talajhoz.
Igen, ezek a 200-as szögek jók erre, hogy az annál nagyobbak.
Gondolom, már ismernek a barkásboltban.
Igen, múltkor az egyiknek Széchenyben felvásároltam a készletét. Ma már Balassagyarmaton kellett vennem az újabb adagot.
És hogy érzed, hogy látod, vagy nem is érzés, hiszen ez egy tudományos munka, regisztrálod, hogy hol mennyi fészek van. Több lett a teknős, mióta véded?
Jó a kérdés, és nem egyszerű a válasz rá. A tojásrakó ivarérett felnőtt mocsáriteknős nőstény állomány, nem tudjuk, hogy nőtte, de a fészkek száma nőtt egyértelműen. Amikor elkezdtük, akkor alig 200 fölött volt a lerakott fészkek száma. Most pedig az utóbbi években már 350-400 között mozgott ez. Viszont ez még nem lehet a fészekvédelmi tevékenységnek az eredménye. Mert nagyon későn válnak ivaréretté a mocsáriteknősök. Ez még valami más, és feltehetően az, hogy itt a környéken a Dunai-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság végzett el mocsár helyreállítási tevékenységet, vízpótlási tevékenységet, és egyszerűen jobbak az életkörülményeik a mocsáriteknős állományoknak, és emiatt vagy évente több nőstény tud fészket rakni, illetve a nőstények nagyobb része tud kétszer fészket rakni. Ez lehet az oka a növekedésnek.
Az elhangzott beszélgetésben Harmos Krisztiánt, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nógrádi tájegység vezetőjét hallották. Most Vojnich András utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 38. része hangzik el, felolvassa Szívós Győző.
Következő célunk Buluk oázis, úgy 60 kilométerre keletre. Ott van egy határőrszázad, majd ők adnak embereket. Az út a határ mentén kanyarog, s látnivalóan csak pár napja mehetett végig itt egy útgyalú, a következő esőzésig már nem kell félnünk, hogy elakadunk. A táj sivár, félsivatagos, de amúgy szép. Mindenütt tüskés bokrok, csak néhol van néhány fáván nőtt akácia. Antilopok, struccok és grevizebrák futnak versenyt a két Toyotával. Még néhány óra, mert Afrikában ezen a tájon a jó utakon is órákba telik 60 kilométer lefutása, és elérjük a települést. Közben gyakran megállunk, gyűjtünk és keressük a Stefánia-tó korábban említett lefolyására utaló jeleket. Annyira elmerülünk a munkában, hogy eszünkbe sem jut, a legtöbb határvidéken nem üdvözölnék kitörő örömmel az e-féle tevékenységet. Szerencsére ezen a vidéken senkivel sem találkozunk. Buluk oázisában mérhetetlen sok az állat. A nomádok messze földről terelik ide a jószágokat. Magas, karcsú dumpálmák hajladoznak. Nevezik királypálmának is, és valóban az. Karcsú törzse nem vastagabb 30-40 centiméternél, s gyertya egyenesen tör a magasba. A lombkorona 15-20 levélből áll, a levélnyél eléri a 2 méteres hosszúságot. A levélnyélen szétterülő kemény, sötétzöld levelek lándzsa alakúak. A levelek síkja mindig merőlegesen áll a fény irányára. Maga a levélnyél sosem zöld, hanem sárgás, anyaga fás, rostos, kemény, két oldalt tüskés. gyümölcsei füzérben lógnak, olyas félén, ahogy a piacon a fokhagyma füzéreket kötik össze. A hosszú száron lógó gesztenyebarna termések tojásnagyságúak, s húsuk édeskés ízű. A benszülöttek meg a majmok is nagyon szeretik. Belül van a vadgesztenye nagyságú mag, amely nagyon kemény. Amikor fúj a szél, és errefelé mikor nem fúj, a hajladozó dumpálmák megrázzák a termésfüzéreket, és az egymáshoz koccanó félérett, keményhéjú gyümölcsök úgy szólnak, mint a sok kis xilofont rejtettek volna el a magasban. A település feletti dombon a katonaság szöges dróttal körülvett tábora. A kerítésen belül sokszögletű bádokkaibák, a kapu nyitva, őrség vagy ügyelet sehol. Az udvaron épp úgy, mint illeretben, szeretvedett öltözékű vagy csak nem mesztelen férfiak őgyelegnek. A tábor egyik sarkában kecskét nyúznak, mások sakkoznak, akinek semmihez sincs kedve, lustán heverészik. A tábor közepére berobogó két terepjáróra ügyet sem vetnek. Ha ellenségek lennénk, egy géppisztollyal halomra lőhetnénk az egész társaságot. De nem vagyunk azok, s különben is csak egy pangánk van. A bádok kunyhók közül az egyik, mintha előkelőbb lenne a többinél. Egyenruhás, sok csillagos tiszt lép ki, ő a parancsnok. Elmondjuk jövetelünk célját, s legnagyobb meglepetésünkre semmi kifogása sincs. Igen, mehetünk a határa, felkutathatjuk a Stefánia tavat. S kíséretet is ad. A közlegénynek is, a tisztnek is szabott ára van. Némi vita csak a létszám körül támad. Szabály szerint mindegyikünknek járna egy fegyveres kísérő, de így alika férünk be a kocsikba. Ők meg nem tudnak járművet adni. Végül megegyezünk négy emberben. Jön a parancsnok maga, egy altiszt és két közlegény. Így is kicsit sűrű leszünk. A gatyás, gyanús külsejű feketékből két perc alatt állig felfegyverzett rohamosztagosok válnak. Terepszínű egyenruhában, sisakban, amin álcaháló engedezik, karabéllyal, szuronnyal, géppisztollyal, gránátokkal és még ki tudja mi mindennel körbe aggatva. Hüledezve nézzük a csodálatos átváltozást. Félelmetes kísérőink beülnek a kocsiba. Egymáshoz préselődve zötyögünk, igyekszünk úgy ülni, hogy a fegyverek torkolata lehetőleg ne a fejünket célozza meg. Ki tudja, nem oldódik-e ki valamelyik biztosíték a rázós úton. Csak hamar kiderül, hogy a katonáknak nemhogy a Stefánia-tó hollétéről nincs fogalmuk, hanem a határt magát sem igen ismerik. Kóvágunk a száraz bokrok között, még végre lejt a terep, és elérkezünk a tómedence széléhez. Közben a katonák helyi történetekkel, rablótámadásokkal és tömeggyilkosságokkal szórakoztatnak. Teleki 1888. április 19-én ért ide. Naplójába a következőket jegyezte. Utunk most már hegyen levezetett, épp oly homokos és kevés bokrokkal benőve, mint a múlt napokban. A talaj vízmedrektől összehasadozva, helyenként vulkánikus kőzettel borítva, ez egy geológiai káosz. 8 órakor kiértünk egy síkságra, mely a tónak régi, most fövennyel borított medre, mit a számtalan halcsontváz mutat. 8:30-kor a bokrok között megláttam a Basó Nájbort, és Stefánia névre kereszteltem. A tó nem lehet nagy, amennyiben minden oldalról látszanak a hegyek. Alva a víz, sós. Egy pocsolya mellett, a világ legkietlenebb helyén tanyát ütöttem. Sokkal barátságosabb azóta sem lett a környék. Kísérőink viselkedéséből látjuk, hogy itt már valóban élesben mennek a dolgok. Kiszállnak a kocsikból, és nagy závár csattogtatás közben megtöltik a fegyvereiket. A rosszakat akkor sem veszük észre, ha valóban lesnek ránk, mert a környező sziklák között lapulnak. Ők viszont láthatnak minket, és jobb, ha tudják, hogy nem eltévedt turisták vagyunk, hanem fegyveres kísérettel jöttünk. Így, szerencsés esetben megelőzhető a támadás. Bár, nyugtatnak meg kísérőink, ezeknél sosem lehet tudni, mikor kapják elő a fegyvereket. Éppen az előző napon támadt összetűzés a nomádok között, némi marhatolvajlás miatt. Jelentéktelen ügy, alig néhány ember halt meg. Ebbe mi nem avatkozunk bele, folytatja a parancsnok. Ez a rendőrök dolga. Ezt a nomádok is tudják, s minket békén hagynak. A katonákat csak akkor szokták összeszurkálni, no meg esetleg elevenen eltemetni, ha azok szemet vetnek valamelyikük nőjére. Ezt a nomádok általában zokon veszik, de az élve eltemetés nem jó dolog, ezért a katonák ritkán kezdenek ki a nőkkel.
Ezekért a nőkért nem is nagyon érdemes bajba kerülni. A tiszt szelíden mosolyog. Mi meg arra gondolunk, jobb lenne elkerülni azokat a marhatolvajokat, akik a száfatermetű és állig felfegyverzett katonákat összeszurkálják és elevenen elhantolják. A határőrök párszor körüljárják a kocsikat, távcsővel fürkészik a távoli dombokat, majd intenek. Előre! Na igen, előre. De az merre van? Kérdezzük, mert a tükörsima tófenék minden irányban egyformának tűnik. Hát arra. A tiszt kissé habozva mutat a kocsi orrának irányába. Neki eresztjük a terepjárókat. Viszi a szél a sós homokot. Beljebb, a tó közepén portölcsérek vándorolnak. Menet közben hajladoznak, ha az egyik szétoszlik, helyébe két másik terem. Az egyik szélesen kavargó fehér és alacsony, a mellette tovarohanó égigérő vékony sárga cső. A forróság leírhatatlan. A távolban erdősávok remegnek az izzó horizonton, szemben víztükör csillan. De hiába robogunk arra, ahogy fogynak a kilométerek, hátrál a víz. Ez is, meg az erdők is, csak a déli báb játéka. Samu megy elől. Egy szép nagy kőnél megállnak, tanakodnak, mutogatnak, melléjük érünk. Gyerekek, mi a fene ez? Nagy darab, magas kőoszlop furcsa vésetekkel. Nézzétek meg magatok, körbejárjuk. Határjelző. Egyik felén az áll, hogy Kenya, a másikon cifra amhara betűkkel Etiópia díszeleg. Menjünk tovább, a tiszt beszáll a kocsiba, kadonái követik. Etiópiába? Miért? Merre van Etiópia? Határőreink még nem sok határjelzést láthattak, s egyébként sem érdekli őket a dolog. Hát ha ők úgy, akkor mi is. És gázt adunk. A következő oszlop már a meder közepén magasodik. Kiszállunk, filmezünk és fényképezünk. Mindez nem zavarja a határőröket, sőt, őket is meg kell örökítenünk a határsértés közben. Ezután vagy két óra hosszat talajmintákat veszünk, Höhner rajzait és szelvényeit azonosítjuk, sőt, Jancsi félig megkövesedett halcsontokat talál. Ideje visszatérni a katonai táborba. Száguldunk a tófenéken. A híres amerikai sóstavi autóversenyen érezzük magunkat. El is tévesztjük az irányt. Most már vagy 20 kilométer mélyen járunk Etiópiában. A tiszt hol ebbe, hol amabba az irányba mutat. Egyik sem az igazi. Újabb kilométerek, de most már a tóparti bozótosban, és 40 kilométerre mögöttünk a határ. Ez már a katonáknak is soknak tűnik, sehogyan sem találjuk a kivezető utat. Lehet, hogy nincs is ilyen. Visszatérünk hát a mederbe, s onnét a saját nyomainkon jutunk el a földútig. A bokrok között sok állatot látunk, s nagy sereg gyöngytyúkot riasztunk fel. Ezekről Teleki is gyakran megemlékezett. Embereit szívesen élelmezte a gyakori, nagy testű és könnyen megközelíthető madarakkal. A bokrok közt elütünk egy mambát, Afrika egyik legveszedelmesebb mérges kígyóját. Késő este van. Fáradtak vagyunk. Megkérjük hát a katonákat, éjszakázhatnánk-e náluk. A tábor szélén jelölik ki a helyünket. Csak a kempingágyakat állítjuk fel, sátorra nincs szükség. Meleg van, s bármi eset az égből, csak eső nem. Amíg Safia vacsoránkat készíti, a katonák septében elkapnak egy koszos kecskét. Mohamedán szokás szerint elvágják a nyakát, majd pillanatok alatt megnyúzzák, megsütik és megeszik. A véres irhát nekünk akarják eladni. Egész éjjel hulló csillagokat nézünk. Mint nyomjelző lövedékek, szakadatlan sorban villannak fel és halványulnak el. Csoda, hogy néhány csillag az égbolton marad.
Vojnics András utazása a Rejtelmes keret Afrikában című könyvének 38. részét Szívós Győző olvasta fel. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs pedig Somogyi Márton volt. Nevükben is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Yeah. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent